szeretettel köszöntöm a testvéreket. Valóban, ahogy lelkész testvérem emlékezett a múltra, szép emlékeink vannak valóban, akik szolgálhattunk és szolgálhatunk az Úr Jézusnak, de nagyon nagy felelősség is az Úrnak szolgálni, hogy mindenkor az ember megalázhassa magát, hogy ne emberi, hanem az isteni szó szólalhasson meg, és ebben nekünk igehirdetőknek kell nagyon megalázni magunkat, hogy Uram, szólj Uram, mert várlak, várom szent szavad, várom, hogy jelensd meg én nekem magad. Minden szó, mit mondasz, kincsel is felér, éhező szívemnek éltető kenyér. Így szeretnénk együtt lenni, hogy valóban ne az igehirdető, hanem a megdicsőült Urunk szólhasson közöttünk. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy egyszülött fiadat küldted el a világba, és benne kitetted képedet, és rajta felismerhetjük, hogy kicsoda a mi Urunk és Istenünk. Áldunk ezért a csodáért, Uram. Áldunk, mert mi magunk is részeseivé lehetünk annak a ember számára szinte felfoghatatlan csodának, hogy megismerjük a mi Úrunkat és Istenünket, aki teremtett, aki fenntart, aki megváltott bennünket. Köszönjük, Úrunk, hogy nem csak azért küldted el a fiadat, hogy rajta felismerhessünk téged, hanem azért is, hogy az életével, drága vérével megváltson bennünket, visszavásároljon neked. Engedd meg, hogy a lélek megeleveníthessen és megerősíthessen bennünket a Krisztus hitünkben. Amen. Hogy a testvérek hallották is és olvasták is az útmutató mai igéjéből, áll előttünk tulajdonképpen Péter vallástétele és Jézus válasza. Olvasom az igét, tehát Máté evangélium a 16. fejezetéből, a 13. verstől olvasom egészen a 20. versig. Amikor Jézus Cezárea Filippi vidékére ért, megkérdezte tanítványait, kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak vagy valamelyik prófétának. Ő pedig megkérdezte tőlük, hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter így felelt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus ezt mondta neki, boldog vagy, Simon, mert nem test és vér jelentette ezt meg neked, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem majd fel egyházamat, s a pokol kapui se fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz a mennyben is, amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. Akkor megparancsolta tanítványainak, hogy ne mondják el senkinek, hogy ő a Krisztus. Uram, a te igéd, lélek és élet, kérünk, hogy eleveníts meg minket is általa. Amen. Azt gondolom, hogy legjobb volna azzal a kérdéssel kezdenünk, hogy te kinek mondod Jézus Krisztust? Kicsoda neked Jézus Krisztus? Ti kinek mondotok engem? Kérdezte Jézus a tanítványait, mert ez az élet legfontosabb kérdése. Ha erre nem tudod a választ, akkor azért nem tudod, mert még nem lett Úrrá és Krisztussá számodra Jézus. És ne nyugodjunk bele, és ne is csapjuk be magunkat. Azért mondom, ne csapjuk be magunkat, mert mi olyan szépen el tudjuk mondani a vasárnapi istentiszteleteinken, hogy hiszek nem csak az atyába, hanem az ő fiába, egyszülött fiába, a Jézus Krisztusba, a mi Urunkban. És valóban így van, hogy a te Urad, a te megváltód, a te személyes Isteneddé lehetett Jézus Krisztus. És ez a emberiség legnagyobb kérdése. És látjátok, 2000 év távlatában nem, hogy így mondjam, nem jutott nyugvó pontra ez a kérdés. És nem csak mi tesszük fel ezt a kérdést, hanem felteszi a világ is, sőt, a világ támadóan teszi fel sokszor, és el akarja hallgattatni az egyházat, a Krisztus hívőket, hogy ne tanúskodjunk arról a Krisztusról, az Isten fiáról, aki áthatolt az egeken, mert ő, a mi hatalmas Urunk és főpapunk, aki áthatolt az egeken. Hiszen itt most Isten ismeretének kérdéséről van szó. Kinek mondotok engem? Kicsoda az Isten? Kicsoda a mi Urunk? Ki teremtett bennünket? Ki az, aki fenntartja ezt a hatalmas, felfoghatatlan világ egyetemet, és benne a te vagy az én kicsiny, törékeny életemet? Ez az emberiség legnagyobb kérdése kellene, hogy legyen. A reformáció korában az embereknek az első számú kérdése volt az Isten kérdés. Ma lehet, hogy a tizedik vagy a huszadik kérdés. Ez nagyon nagy probléma. Mert igenis az élet kérdése számunkra. Vagy csak ez a 70-80 év adatot nekünk, és aztán eltűnünk nyomtalanul a világ mindenség sötétségében? Többször megemlegetem, mert temetéseken mindig felteszem a kérdést, és illetve megtámadom a jelenlévőket, hogy halálhívők tetszenek lenni. Ezzel mindenki megdöbben, mert testvérek, aki azt hiszi, hogy amikor lehúnyta valaki a szemét, akkor vége az életnek és mindennek, és megsemmisül az ember. Aki ezt hiszi, az halálhívő. Aki pedig azt hiszi, hogy az örökkévaló Istené az utolsó szó. Egy fizikus, Nobel-díjas fizikus azt mondta, egy részecske, egy atomi részecske se tűnik el nyomtalanul a világ mindenségbe. Akkor hogy tűnhetne el a te életed, vagy az én életem? Egyáltalán nem fog eltűnni, csak a kérdés az, hogy hova kerül? Hova jut az életem? Hogy valóban az életre? Most volt a 60. érettségi találkozunk, és az osztálytársaim megkértek, hogy igével szolgáljak. És hogy a katolikus templomba menjünk fel, és ott hirdessek igét, és hát a katolikus pap nem volt ott, és egyedül én hirdettem igét, és azt a kérdést tettem fel nekik, hogy itt vagyunk vén emberek. Van-e előttetek távlat? Vagy ülünk és várjuk a halált? Van-e előttetek távlat? És higgyétek el, ez óriási, személyes probléma és kérdés, mert mi bele tudunk süppedni ebbe a mai világba a mi mindennapi életünk, az élvezeteink, amit a mai ember olyan nagyon tud hajszolni, ami tulajdonképpen a posztmodern ember számára valósággal az élet lényegét jelenti, hogy élvezd az életet. Az élvezet az élet értelme? Hát igen, akkor, ha a halálé az utolsó szó, akkor ez marad. Akkor nem marad semmi más. De éppen Isten nem hagyott bennünket sötétségbe. Elküldte a világ világosságát. Beragyogta ezt a sötét világot, amelyikre valóban ráborult a halál. Ugye így mondja az ige, hogy a nyomorúságnak és a halál árnyékának völgye ez a föld. Ráborul a halál, és ebbe a sötétségbe beleragyogott a Krisztus világossága. De nem minden embernek ragyogott fel. Nem minden ember értette meg, és tessenek elhinni, hogy az embereknek az a legnagyobb nyomorúsága ma is. Nem ismerik az Istent. Pál apostol írja a korintusiaknak, hogy megszégyenítésetekre mondom, hogy némelyek közületek nem ismerik az Istent. Hát hogy is ismerhetnék, ha csak meg nem ismerik Jézus Krisztuson keresztül? Hiszen őt adta a mi Urunk a testélet ige. Ugye milyen gyönyörűen elmondja János apostol a prológusába, hogy kezdetben Isten volt az ige. És az ige Istennél volt. és aztán az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Látták. És ebben a látásban Istent láthatták meg. Így mondja ugye az 1 Korintus 4-ben az ige, hogy Jézus Krisztus arcán ragyogott fel Isten ismeretének dicsősége. Tehát másutt nincs Isten. Most sokan azt mondják erre, hogy hát nem ismerheti meg más pogány vallás is az Istent. Sőt, vannak hamis keresztény tanítók, akik azt mondják, hogy dehogy nem, azok is megismerhetik, mindenki megismerheti. Nem, testőrek, senki nem ismerheti meg. Egyedül Jézus Krisztus által. A többi, mint hamis Isten ismeretre jut. Van istenképük, persze, némelyiknek elefánt istenképe van, a másiknak sakálfejű istenképe van, és mindig az a szinte beleborzong a szívem, hogy a sátán bolondá teszi az embert, és Istent az állatokkal akarja azonosítani, így megcsufolni a Szent Istent, a Teremtő Istent. És akkor védik a pogány vallásokat. Hát nem, ne védjük, és ne is higgyük el. Csak Krisztus arcán ragyog fel Isten ismeretének dicsősége. És Jézus ezért kérdezi, kinek tart engem a sokaság? Így is mondhatnám, az én népem, Izrael, Isten népe, kinek tart engem? Hát nem ismerték fel. De miért nem ismerték fel? Tessék meg gondolni, hogy ott volt közöttük. Hát csak a csodáinak tized részét se írja le a Biblia, hiszen János apostol utal is erre. És miért nem ismerik fel? Azt mondjam, mutass mennyei jelt, majd akkor hiszünk benned. Tudjátok a választ, mit mondott Jézus, hogy ez a gonosz, parázna nemzetség nem kap mennyei jelt, csak Jónásnak jelét. Ahogy 3 nap volt Jónás a föld gyomrába, úgy lesz az emberfia is 3 nap a föld gyomrába. Tehát tulajdonképpen, ha arról a nemzedékről az Úr Jézusnak az volt a véleménye, hogy gonosz és parázna nemzedék, akkor nagyon, hogy mondjam, megalázó ez a mondat, és akkor mi ránk mit mondana? Mi ránk mit mondana? Tehát a kérdés továbbra is az, hogy számodra felragyogott-e a Krisztus is, Krisztuson keresztül Isten ismerete. Tehát ismered-e a te teremtő Istenedet, Uradat, vagy nem ismered? Mert van egy csodálatos ígéret a Jeremiás 31-34-ben, akkor nem tanítja többi az egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr. Mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Nekem az utolsó 2 kijelentés ragadja meg a szívemet, mert erről ismerhetjük fel a mi Istenünket. Mi a kegyelem korszakába élünk még. Így is mondhatnám, még tart a krisztusi aljon, a krisztusi korszak, a kegyelem korszaka. Igaz, hogy zárulnak az ajtók, igaz, hogy sötétedik, de még ma, még nyitott ajtó van előttünk. Még beléphetünk, még megismerhetjük őt. És olyan döbbenetes, ez a szomorú helyzet, hogy sokszor, most nem is a kívülállókról szeretnék beszélni, hanem a templomos keresztényekről, akik magukat keresztényeknek vallják. És az ember, ha egy kicsit megvizsgálja a gyülekezetet, akkor kiderül, hogy egy csomó ember ül a padokba, akik mégsem hiszik, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Emlékszem, mi a Torvágyon egy férfi csendes héten, hát ez nagyon régen történt, oda lépett a hét elején hozzám egy férfi, és azt mondta, hogy ő katolikus, és azért szeret bennünket, protestánsokat, mert mi nem hisszük, hogy Jézus szűztől fogant, vagy szűzem, hogy Mária szűzem fogant, tehát Jézus a Szentlélektől fogantatott. Erre mondtam, hogy hát sajnálom, hogy elveszítjük a szeretetést és a tiszteletét, de hát mi hívő keresztények pontosan ezt valljuk. akkor furcsán elkullogott, de a hétvégén azt mondta nekem, most már én is tudom, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. És milyen csodálatos, amikor egy emberben megfordul, a hitetlenségből hívő ember lesz. A hitetlen emberből hívő ember lesz. Mert ez a hívő ember, akinek felragyog a Krisztus ismerete. És mit mond itt ez a Jeremiás ige? Hogy akkor majd nem tanítja egyik ember a másik embert. Miért? Mert a Szentlélek az ige által téged, magadat fog tanítani, hiszen eljött a Krisztus. És mindent elmondott nekünk, amit Istenről tudni lehet. Fülep, emlékezzetek csak Fülep kérdésére, oda megy Jézushoz, Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nékünk. És akkor Jézus szomorúan azt mondja, Fülöp, ennyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem. Aki engem lát, látja az atyát. Milyen megrendítő kijelentés. Hát egy ember ilyet nem mondhat. Egy ember ilyet nem mondhat. Ez egy olyan kijelentés, amit lehet is igazolni, hogy valóban igaz. Sokan feltették a kérdést, a farizeusok is feltették. Vajon ki ez? És akkor a válasz, ez a Belzebubnak, az ördögök fejedelmének hatalmával vészi véghez a csodáit. Micsoda rettenetes istenkáromlás. Na de hát ők voltak a szakértők. A mai ószövetségi igénk az útmutatóba. Ézsaiás 9:5. Milyen ígéretek vannak, akkor hogy nem ismerték fel? Most erre szeretném a testvérek figyelmét fordítani, hogy hát nem ismerhették volna meg. Hát nem volt tele az Ószövetség, vagy nincs-e tele az Ószövetség a Krisztusról, a Messiásról szóló proféciákat? Dehogy nem. Talán az egyik legcsodálatosabb a mai igénk, hogy minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpeny megég, mert egy gyermek születik nékünk, egy fiú adatik nékünk, az uralom az ő vállán lesz. Hívják nevét csodálatos tanácsosnak, erős Istennek, örökkévalóság atyának, békesség fejedelmének, és az ő uralmának nem lesz vége a Dávid trónján. Micsoda gyönyörűséges ige. Hát erről nem lehetett felismerni. Egy elemkán hallottam, hogy egy ifjú kollega, aki hozta a karácsonyi Szenteste evangéliumaként akkor elhangzott ige magyarázatot, és elmagyaráztott nekünk, hogy ez nem Jézusról szól. Ez egy zsidó királyról szól. Amikor befejezte ezt a épületes eszmefuttatását, akkor azt mondtam neki, itt három probléma van. Azt mondja, mi? Hát mondom, az először is, karácsony este, amikor Jézus születésnapját ünnepeli a gyülekezet, akkor te ezzel akarsz kiállni, hogy ez az ige, amit most felolvasol, nem Jézusról szól. A második. Mondtam neki, hogy talán ismered, mert jól ismered, melyik zsidó próféta merte volna azt mondani egy zsidó királyról, hogy erős Isten? Vagy bármelyik ember fiáról. Merte volna azt mondani erős Isten? Hát nem merte volna. Hogy merte volna? Értitek, hogy mennyire egyszerű, mennyire világos? Elhangzik a csodálatos profécia, és vajon a szakértők, az írástudók Jézus korában, miért nem ismerték fel őt? Vagy emlékezzetek, Jézus a názáreti zsinagógában, a saját hazájába megy, és felolvassa az Ézsaiás 61-et. Elkéri a templomszolgától a tekercset, és felolvassa. Az Uramnak, az Úrnak lelke nyugszik rajtam, mert felkent engem az Úr, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, bekötözzem a megtölt szíveket, szabadulást hirdessek a foglyoknak, és szabadon bocsátást a megkötözötteknek, hirdettem az Úr kegyelmének esztendejét. És itt Jézus megállt, mert utána már bosszúállásról van szó. Itt Jézus megállt, a kegyelem igéjét hirdeti, és ott van Názáret. Ott növekedik fel. Először tetszik nekik, Mert büszkék rá. Ez a mi Jézusunk. Ismeri most már egész Izrael. Milyen jó tud prédikálni. De amikor azt mondja, ma teljesedett be ez az ige fületek hallatára, megbotránkoznak. Hát nem József fia ez? Hát itt van végül is a kérdések kérdése, hogy a názáreti Jézus József fia, vagy Isten fia? Ez az alapvető teológiai kérdés. Ez a döntő istenismereti kérdés. Ha erre nem tudod a választ, ne nyugodjál meg, drága testvérem, ne nyugodjál meg. Mert az ördög mindig ezt akarja megtámadni. Ugye azt énekeltük, hogy hinni taníts, Uram. Mert az ember és a modern ember főképpen elgondolja, hogy az eszével, az értelmével mindent meg tud oldani. Az istenismereti kérdést is meg tudja oldani, de nem tudja. Isten nem szolgáltatja ki magát a bűnös embernek ilyen értelemben. Nem. Hinnie kell a kijelentett igébe, hinnie kell az ő egyszülött fiába. Hinnie kell abban, hogy Isten őt ígérte, már a paradicsomba, és számtalan profécia által őt ígérte. És amikor megérkezik, akkor meg nem ismerik fel. Én nagyon sokszor tapasztaltam, de gondolom a testvérek is, talán magunkban is tapasztaljuk, meg tapasztaltuk, hogy amikor egy-egy szent pillanatban Isten azért meg tud szólítani, és rá tud mutatni az én hitetlenségemre, bűnömre, engedetlenségeimre, akkor mit szoktunk tenni? Mert sokan, én azt gondolom, mindannyian átéltük az életünk egy-egy pillanatában, hogy úgy ránk szakadtak a bűneink. De a legnagyobb bűn az Isten elleni bűn, az első parancsolat elleni bűn. Az a legnagyobb bűn, a nagy parancsolat ellen. Jézus ezt így fogalmazta meg, az a bűn, hogy nem hisznek bennem. Tehát tulajdonképpen, most elmondom, mert engem a szolgálatom eledén nagyon gyötört az, hogy meglátogattam olyan többnyire idős embereket, akikről hallottam, vagy megtudtam a címüket. Aztán, amikor meglátták a papot, nagyon érdekes volt a reakció. Általában mindenki elmondta, hogy milyen jó ember, és hogy ő nem bűnös. Asszonyok még el is magyarázták, idős asszonyok elmagyarázták, hogy ő nem csalta meg a férjét. Nem lopott, nem hazudott. Hát ekkor már majdnem elharaptam a nyelvemet, mikor azt mondta, nem hazudott. Mert azért ilyen emberrel még nem találkoztam, de nem mondhattam meg nekik. Vagy meg kellett volna mondanom. Nem. Tessék el, nem kell megmondanom. Nem kell a szemébe vágnom. Nem kell megaláznom. Nem. Mert ő attól sose fog megtérni. Hát akkor egy ilyen idős asszonyt meglátogattam, és mozgásképtelen volt. 70-valahány évesen feküdt az ágyba, teljesen mozgásképtelen volt. 2,5 óráig mondta az életét. Elmondott durva bűnöket. És a végén, amikor szóhoz jutottam, akkor próbáltam volna lelki dolgokról beszélni, és ez az asszony belevágott, és azt mondta, nem mondtam ki a bűnszót, azt mondta, én nem vagyok bűnös. Hát tessék eljönni, hogy durva bűnöket mondott el. Vissza tudtam volna idézni neki, hogy de hát asszonyom, hogy mondhat ilyet? De nem tettem. Hanem megkértem. Hogy szeretném megkérni valamire, azt mondja, hát ő nem tud megtenni semmit, itt fekszik, tehetetlenül, mondom, ezt meg fogja tudni tenni. Kérje meg az Úr Jézust, hogy mutassa meg a bűneit. Furcsán nézett rám, de megígérte. 2 hét múlva, amikor visszamentem, így összecsapta a kezét, és azt mondta, hát ezt az imádságot meghallgatta az Isten. Na most azért mondom el, tessék érteni, amikor hirdetjük az igét, bizony, mondjuk, beszélünk a bűnről. Akár Dávid bukásáról, akár mondjuk Saul rettenetes útjáról, tehát beszélünk a bűnről. De ez nem azt jelenti, hogy én a szemébe vághatom ennek vagy annak az embernek. Hát akkor a Szentlélek Így mondja az Úr Jézus, eljön a pártfogó, a Szentlélek meggyőzi a világot bűntekintetében. És amikor itt azt mondja az ige, hogy az a bűn, hogy nem hisznek bennem, akkor most elmered-e utasítani? Uram, én hiszem. Én hiszek a jó Istenben, mondják az emberek. És nem ismerik az Istent. Hamis képük van az Istenről. Egyszer beszélgettem egy idős orvosnővel, és azt mondta nekem, maguk, papok hamisan beszélnek az Istenről. Maga is, mondta nekem. És akkor kérdeztem tőle, hogy hát mondja meg, hogy miért beszélek én hamisan Istenről. Azt mondja, mert nem kegyelmes az Isten. Az Isten bosszúálló. Aztán elmondta a kedves rokonairól, hogy hogy fog az Isten velük elbánni, mert ővel ezt tették, meg azt tették. Hát most akkor kegyelmes az Isten, vagy bosszúállója az Isten? Mert az másik ember meg azt mondja, hogy ó, az Isten mindent elnéz. Az a kegyelem, az mindenre elég. Néha rettenetes dolgokat prédikálnak papok. A Pax TV-n láttam és hallottam, sajnos nem tudom a nevét idézni, egy amerikai baptista lelkész, aki sokszor fordítanak és gyakran megjelenik a Pax TV-be, és egy alkalommal kibújt a szög a zsákból. Én mindig éreztem, hogy ezzel az emberrel valami baj van, csak nem értettem mi. Azt egyszer csak elmondja, hogy aki megtért, és hisz az Úr Jézus Krisztus kereszt áldozatába, annak többé semmi dolga a bűnnel. Sőt, azt magyarázta, ha egy hívő ember a saját bűneivel foglalkozik a megtérése után, megsérti a kereszt Krisztusát. Hát mondom, ennek az embernek elment az esze. Aztán még hozzá is tette, hogy ugyanőt megintették a kollégái, hogy te félváról veszed a bűnt. De azt mondja, nem, mert a kereszt. Hát persze, hogy megbocsátatnak a bűneim, de hogy lehet ezt így félreérteni? Hát testvérek, ha én vétkezek most, mint hívő ember, azt se tudom, hova legyek fájdalmamban. Hogy az én drága uramat megbántottam. Hát hogy képzeli el valaki hívő ember, és ha vétkezik, akkor nem kell leborulnom, nem kell bocsánatot kérnem, nem kell szégyenkeznem és pironkodnom, dehogy nem. Most akkor milyen az Isten? Hát bosszúálló is, meg kegyelmes is. Csak hogy ez a bosszúálló szó, ez fordítsuk le. Ez jogi értelemben van. Ez jogi értelemben kell érteni, hogy az Isten igazságot szolgáltat. Magyarul bosszút áll a bűneinkért. Igazságot szolgáltat. Hát ilyen az Isten? Ilyen az Isten. De kegyelmes is az Isten, sőt, irgalmas az Isten. Valami elképzelhetetlen irgalom, nem, hogy nekem azért megbocsát, mert Jézus meghalt értem a kereszten. Hát igen, és csak ezért irgalmas. Nagyon komolyan értsük meg, azt mondja az Úr Jézus a tanítványok, és ti kinek mondotok engem? És akkor azt mondja Péter csodálatos vallomással ott Cezária Filippinél, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És milyen csodálatos dolog ez, hogy ő az Isten fia, aki meghalt értem a kereszten. Nem egy ember, nem egy mártír. A testélet iga, a testélet Isten. Az én bűnömet magára vette, és akkor meg is fordíthatom, miattam ment a keresztre. És ekkor megrendül az ember szíve. Ilyen irgalmas az Isten, az ő fián hajtotta végre az én bűnöm büntetését. Ilyen irgalmas. De nincs alap. Nincs más alap. Említettem, ugye, hogy hát megismerni Istent, hogy lehetséges? Hát csak úgy, hogy jött, közénk jött Isten. Ugye a Jehova tanúi nagyon jól tudták, hogy ki vagyok, és leálltak velem beszélgetni, és azt mondták, ó, ugyanazt a Krisztus valljuk, egyek vagyunk a hitben. És akkor megkérdeztem tőlük, hogy Jézus Krisztus a Szent Háromság második személye, aki meghalt értem a kereszten? Hát nem, mondták, hát nem. Hát már kiderül, hogy az ő felfogásuk szerint Jézus a maga szentségével megistenült. Tehát egy megistenült ember. Na hát ebből elegünk van, nem? Már volt egy pár megistenült ember. Meg van körülöttünk egy pár megistenült ember. Nekünk nem erre volt szükségünk, hanem hogy az Isten, aki teremtett emberré lett, felvette az ember testét, az ember formáját, így mondja ugye Filippi 2, megalázta magát, emberekhez hasonlóvá lett. És ezért áldozhatott értem. Tehát ez az alap, ez a fundamentum. Ézsaiás 28-at szeretném felolvasni a testvéreknek, hiszen az elején mondtam, hogy most halálhívők vagyunk, vagy élethívők vagyunk. Ézsaiás 28-ban megvádolja az Úr a zsidókat, hogy szövetséget kötöttek a halállal. Miért? Hát azért, mert elhitték, hogy nincs számonkérés. Nagyon sok ember azért remélkedik a halálba, hát akkor nem kér számon engem senki. Az ige meg mit mond? Hogy elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, és utána az ítélet. Tehát a Biblia azt mondja, hogy lesz ítélet, nem lehet elrejtőzni. És akkor így mondja az ige, hogy szövetségre léptünk a halállal, szerződést kötöttünk a holtak hazájával. Ha megjön az elsöprő áradat, nem ér el bennünket, mert a hazugság lesz az oltalmunk, a hamiság a rejtek helyünk. Erre így szól az Úr. Ezért így szól az én Uram az Úr. A Sionra egy követ teszek le alapul. Szilárd követ, drága sarokkövet alapul. Aki hisz, nem menekül el. A törvényt teszem akkor zsinór mértéké, az igazság lesz majd a mérce, és jégeső söpri el az oltalmazó hazugságot, és víz árasztja el a rejtek helyet, és felbomlik a halállal kötött szövetségetek. Tehát senki ne reménykedjen abba, hogy a halál megmenti őt az ítélettől. Nem. Egyáltalán nem. Tehát látjátok, milyen csodálatos, hogy egy alap, van egy alap, amire ráállhatsz. Az új szövetség, a Krisztus. Azt mondja, leteszek egy követ, alapul egy szilárd követ, egy drága sarokkövet, erre építheted a hitedet. És aztán itt az Úr Jézus azt mondta ugye Péternek, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem majd fel egyházamat. Itt nagyon komolyan meg kell érteni, hogy nem arról van szó, hogy Péter az alap, a Petra az a szikla, az, ami letértetett a Sionra. Ugye ott a kereszt, a kegyelem alapja, arra építhetsz. Az Úr Jézus drága vérére építhetsz, semmi másra. Csak ez az irgalom. Ez az irgalom helye és a kegyelem helye a Golgotai kereszt. Ez az az alap. És ezen az alapon üdvösséged van. Azt mondja Pál apostol ugye az 1 Korintus 3.11-ben, hogy senki nem vethet más alapot, amely vettetett a Krisztus. Ő az alap. És erre az alapra épül fel az egyház. És az első kő, amint ez az első élő kő, Péter apostol volt. Ő az első élő kő, ami erre a krisztusi alapra. Értitek a lényeget? Ő megvallja, hogy te vagy a Krisztus. Erre azt mondja az Úr, te vagy az első, akit ráépítek az én anyaszent egyházamra. Felépül ez az élő, csodálatos, az égbe szökő katedrális, vagy nem is tudom milyen képet használjak, templom, amely élő kövekből épül fel. És milyen drága ígéret, azt mondja neki az Úr, hogy amit megkötsz a földön. És akkor az ember elkezd spekulálni, mit kötött meg Péter a földön. Vagy mit nyitott meg? Mert azt mondja, neked adom az Isten országának kulcsait. Ugye ilyen népi, ostoba hiedelem, hogy Péter apostol a mennyei kapus. Hát ez egy ostobaság, kérem szépen. Azért ostobaság, teológiai ostobaság, mert a menny bejárata itt van, testvérek, ezen a földön. Itt kellett a kulcsot használni Péternek, nem oda át, itt, ezen a földön. És tudjátok, ennek a kulcsnak keresztformája van. az nyitja a menny kapuját. Ez a kereszt formájú kulcs, ami Péternek adatott, mert hitte, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És csak egy pillanatra szeretném visszaidézni a testvéreknek, hogy a gondolkodásunkat segítse. Mit mond a főpap, mikor ott áll a nagy tanács előtt Jézus, a vádlói előtt, össze-vissza beszélnek, és akkor végül a főpap úgy akarja Jézust elítélni, hogy megkérdezi. Az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, te vagy a Krisztus, a magasságos fia. Értitek? Értitek, mit mond? A főpap tudja, hogy a Krisztus a magasságos Isten fia. Csak ezért idéztem, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy ez valami utólagos, minden zsidó tudta, hogy a Mesiás az Isten fia lesz. Csak a Názáretit nem ismerték el, mert nekik ilyen nem kell. Ez ne uralkodjék rajtunk. Inkább Sztálin, Hitler vagy bármiféle gonosz alak, inkább a sátán, de ez nem. Miért? Gondolkodjon el ki, miért nem. Mert akkor én nekem is ezt az utat kell járni. Nekem is meg kell alázkodni. Nekem is oda kell szánni az életemet. Hát bizony. Na, ezért megértik, aztán menekülnek. Tehát visszatérek oda, hogy hát akkor hogy használta Péter ezt a kulcsot? Vagy egyáltalán használta? Hát hogy ne használta volna? Hát pünköstkor ő nyitja meg a zsidóság előtt az új szövetség ajtaját, így is mondhatnám, a mennyország ajtaját. Mert aki hisz a Krisztusban, annak üdvössége van. És ott pünköstkor fordult a kulcs a zárba, és 3000 ember rögtön megtért. Aztán Samáriában Fülep evangelizál, ébredés van, de csak akkor kapják meg a Szentlélek ajándékát, amikor Péter és János lemegy. Ők nyithatták meg a vegyes nép előtt. És a harmadik, amikor előttünk, pogányok előtt nyílik meg az ajtó, Kornélius házába. Péter apostol azt mondja, hát most értem meg, hogy nem személy válogató az Isten, hanem minden nép közül kedves, aki őt féli és tiszteli. És neki engedelmeskedik. Tehát harmadszor ott fordul a kulcs az árba. Az teljesen hamis kép, amit aztán erre fölépítettek, hogy hát Péter az első pápa, hát könyörgöm. Ez egy olyan nagy tévedés, olyan borzasztó nagy, szégyenletes tévedés. És a világ urává tette Isten a pápát, dehogy tette. Dehogy tette. És akkor azt mondják, hogy Krisztus földi helytartója. Azon a koronára írva. Tiara. Ugye a szimpla koronája volt a királyoknak, dupla a császároknak, a pápának hármas koronája. És a világ ura lett. Gondoljatok ebbe bele. Hogy mennyire ellenkezik ezzel az egésszel. Tehát, hogy milyen hamis teológiákat lehet itt kigondolni, meg hogy Péter a kőszikla, ő rá építünk. Hát nem, a Krisztus az alap, és ő rá építünk. Péter az első kő. És igen, az oldás és a kötés hatalma is adatott. János olyan szépen leírja, hogy Jézus rájuk lehel a feltámadott úr, és azt mondja, vegyetek szent lelket. Akinek bűneit megbocsátattak, azoknak megbocsátatik, akiknek nem, annak megtartatik. És van olyan, hogy nem lehet megbocsátani a bűnt, mint lelkész, már átéltem. Igen, hogy meg kellett mondani, hogy csak akkor van bocsánat, ha elhagyod a bűnödet. Tehát úgy nem lehet, hogy bennmaradok a bűnbe, élem tovább a parázna életemet, majd az Isten megbocsát. Ilyen nincs. Menj el, és többé ne vétkezz. Tehát a megtagadás azt jelenti, hogy azért tagadhatom meg, mert nem bánta meg, nem tért meg belőle, nem hagyta abba. Viszont a kegyelem az, ami Krisztusba adatott. És higgyétek el, hát ha valakire szükségünk van, Jézus Krisztus, aki megbocsátja a bűneimet, meg a tiédet. És ezért örök életed van. És akkor megint vegyük el az első kérdés, hogy kinek mondod őt. Péternek azt mondja az Úr Jézus, boldog vagy Simon Jónának fia, mert nem test és vér jelentette meg ezt neked. Már pedig mi akkor szeretünk boldogok lenni, mikor én mondom meg az igazságot, a tutit, mikor én feltalálok valamit, kitalálok valamit, mi akkor vagyunk büszkék, önelégültek. Itt meg Jézus azt mondja, boldog vagy, mert nem test és vér. Nem a te okos eszed, Péter, nem is a te beleérzésed vagy empátiád, hanem egyedül az Atya jelentette ki neked a Szentlélek által, és ezért boldog lehet az ember. Minden ember, hogy ha hívők vagyunk, miért nem vagyunk boldogok? Miért lóg sokszor az órunk? Hát akkor gondoljunk erre, hogy micsoda kegyelem, hogy én az Úr Jézus gyermeke lehetek. Micsoda drága ajándék, és miért nem vagyok én ettől boldog? Hogy megkaptam, hogy már hiszem. És befejezésről arra szeretnék csak utalni, amit olvasunk a korintusiakhoz írott második levélben. Pál világosan megmondja, hogy az Isten ismeret, hiába zsidók a zsidók, mondja, és sőt, mind máig valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. Nem értik meg. De ha majd megtérnek az Úrhoz, mármint Jézus Krisztushoz, elvétetik a lepel. Az Úr pedig a lélek, s ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által. Dicsőségről dicsőségre. Milyen gyönyörű ígéretek ezek, és valóban olyan méltóság az, hogy én eljuthattam a Krisztus hitre. Valami különleges kegyelem. Jézus így mondja egy alkalommal, megkülönböztette élesen Jézus mindig a kívülállókat, meg a tanítványait. Azt mondja, nektek megadatott, hogy értsétek az Isten országának titkait, a kívülállóknak pedig példázatokba adatik, hogy látván ne lássanak, halván ne halljanak, meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Na, ez az ítélet. De hát kik ezek a kívülállók? Hát akik nem akarnak bemenni. Akik nem akarnak Krisztus követők lenni, akik nem akarnak, tudatosan nem akarnak Krisztus tanítványaival lenni. Kívül maradnak. Tessék megérteni, csak belülvalók érthetik meg az Isten országának titkait. Ezért kell megtérni, belülvalóvá lenni. Mert addig nem érted, és nem is tudod hinni. És amikor belülvalóvá vagy, mikor egyszer csak megszólít a Szentlélek által megelevenített ige, akkor érted. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ó, testvérek, ha ez hangozna ebbe a világba, hogy elmernéd mondani a családba, a munkahelyeden, a baráti körben, igen, ez a Krisztus, ez az Isten fia, az én Uram is, megváltom, de a tied is az, csak hidd el. Milyen a mai ember, csak hadd mondjak egy példát, ez most tényleg ezzel befejezem, hogy nem akarnak megtérni, itt senkit nem rekeszt ki az Isten, meghívott mindenkit. Jöjjetek én hozzá mindnyájan. Az üdvösséget egyedül ő intézi el, a kárhozatodat meg magad. Igen, senkit nem vádolhatsz azért, hogyha kívül maradsz, ha elkárhozol, csak magadat. Mert nem mentél oda, nem borultál le, úgy, mint Tamás, hogy én Uram és én Istenem. Erre kell eljutnunk. Na, azt a példát akarom mondani, mert annyira megdöbbentett, hogy Paul Davis a jelenleg egyik legnagyobb kozmológus. Olvasom a könyvét, a Megbundázott Világ Egyetem, és a biológia csodáiról ír. És ilyen egészen felső hangon és elképedve beszél a biológia csodáiról, és akkor oda vet egy mondatot, bárcsak ne volna Isten. Hát ez az okos, mondhatni zseniális ember, mit akar ezzel mondani? Egyrészt az, hogy most úgy látom, hogy mégiscsak van Isten, és megrémül. Megrémül. Miért rémül meg? Azért, mert ha van Isten, akkor ő okos ember, akkor ő teremtett. Már pedig, ha ő teremtett, akkor én az övé vagyok. Már pedig, ha az övé vagyok, akkor számon kérhető vagyok. Na ezért vetette oda, bárcsak ne lenne. Mert tudja. Hát okos, zseniális ember, nem kell ezt sokáig boncolgatni, teljesen világos. És akkor ilyen embereknek kellene hirdetni, de hát ne féljél ettől az Istentől. Hát menekülj a Golgotára. Vérén vásárolt meg minket az Istennek minden népből, törzsből és nemzetből. Hát Isten adja, hogy ilyen megvásárolt emberek lehessünk mindannyian. Mert hit nélkül nem működik. Sokan mondják, ó, hit nélkül is működik. Hát hit nélkül semmi nem működik, megmondta az Úr Jézus. És ha nem vagyunk hívők, vagy éppen kiestünk, vagy éppen zuhanó repülésben vagyunk lelkileg, hát vissza az Úr Jézushoz, vissza a kereszthez, vissza a kősziklára. Imádkozzunk. Drága Uram, sokszor átéltem azt a szégyent, hogy bűneimmel kellett előtted állnom, és rettenetes a te szentséget előtt állni, tisztátalan gondolatokkal, tisztátalan szívvel, szeretetlen és gonosz cselekedetekkel. Uram, sokszor megretten a mi szívünk, mert felismerjük, hogy bűngyűlölő és szentséges Isten vagy. De tudjuk, hogy te vonzod, Atyám, a bűnöst Jézushoz, a kegyelem helyére, ahol van irgalom és van kegyelem, van bűnbocsánat. De tudjuk, milyen sokba került ez, milyen drága ez a kegyelem. A te legdrágábbat adtad, hogy megbocsáthass nekem, halálra adtad. A vérének kellett kiomlania. És akkor döbbenek meg, hogy milyen rettenetes dolog a bűn. Uram, újítsd meg a mi veled kötött szövetségünket. Újítsd meg azt a szövetséget, amit te kötöttél velünk Krisztus vére által. Hogy teljes békességre, örömre juthassunk, és fölöttünk is kimondhasd azt a szót, hogy boldog vagy. Mert hiszed és tudod, hogy én vagyok a te megváltód. Köszönjük, Úr Jézus, hogy így lépsz hozzánk, ahogy Péterhez, ahogy a többi tanítványhoz. Ahogy ma is ide jöttél, igéd által, szent lelked által, és megszólítottál engem is, mindnyájunkat. Köszönjük neked ezt, Úrunk. Amen.